Ötödik fejezet. A Krapeci uradalom és a nélkülözhetetlen Bubenyi. Trencsénben a nagy szamárnál a báró fogata várta őket. Négy szép erős pej, olyan kövérek, hogy szinte renget rajtuk a hús. Sohasem láttam még ilyen hízott lovakat, vélte Málinka. Ezeket Marienbádba kellene küldeni, nem bontó várra. Meghiszem azt, kevékedett Koperecki. De nézze csak, mit esznek. Malinkának erőnek erejével be kellett nyúlni az egyik abrakos tarisznyába, ahonnan egy marék zabot emelt ki. Tegye vissza megint, és most nézze meg a tenyerét, mit lát rajta. Semmit. Ugye? Újjongott a báró, hiszen éppen az, hogy semmit se lát, hogy tiszta maradt a keze. Ez annyit tesz barátja az erénynek, hogy a lovain mosott zabot esznek. Ez aztán koszt. Nem ölt olyat a Caligula lova se. Trencsénben egyéb iránt éppen országos vásár volt, s a vidéki urak, a különféle kopereckiek mindben voltak és ünnepelték a család gyöngyét, aki ennél fogva köztük töltötte az estét és az éjszakát, természetesen Ferbli is volt, és az új főispánt derekasan megkopasztották. Nem maradt egyebben, panaszkodott reggel Marinkának üres tárcájára mutatva, csak a rokonaim szeretete. Mogorva hangulatban ült fel a kocsira, de innen már mulatságos volt az út Malinkának, mert még sohasem látta tótságot, bár maga is tót volt, de az enyhébb fajtából, az alföldről, szarvasról való, anyja luteránus tanárnak felesége megözvegyülvén onnan jött Pestre és megnyitotta a cinkotai iccét, mikor még Kornél csak 15 éves volt. Gyönyörű őszi idő volt, az egyik fölséges panorámából a másik nyílt. A tüdő nem tudott betelni a fenyőillatos levegővel, a szem a látnivalóval. Festői várromok bámulnak le a sziklacsúcsokról mogorván. Hol vannak a páncélos vitézek, ki kit lovagoltak hajdanában élükön Csák Mátéval vagy valamelyik Turzóval? Elborul az ember kedélye és a képzelete a múltakba téven. Hely, hogy mindennek el kell múlnia, ami volt, hanem ezek a fák még tán látták őket fiatal fácska korukban. A vág pedig nyilván még most is úgy zúg, mint akkor, és a rigók is éppen olyan végan fütyülnek az erdőkben. Az őzek kíváncsian kandikálnak ki az erdőszéleken, és olyan félénkek, szelédek, mint mikor még azok a daliák vadásztak rájuk. A völgyekben most is nevetnek a réteg sejem füveikkel és az őszi napsugár játékában, habár elnémult is a kürt, mely a vártoronyból harsogott, ha alszik is a kürt és valahol poralakban, ha utána dőlt is a torony, azért még sok van úgy a régi világból, ahogy volt. A hegyi patakok, ezek az ezüst gyíkok vidám locsogással sietnek a vágba. A vágon egy-egy tutaj úszik nagy farakományokkal, néha tót flotta. Rajta kedélyes parasztok pipáznak a király dohányából, nagy kalapjaik alatt, melyeket cérnára fűzött kerti csigákból készített pántlika övez. Malinkát minden érdekelte, ezer meg ezer kérdést intézett a főispánhoz, vagy két helyütt, ahol burgonyát szedő, mákot tördelő asszonyok, leányok melankolikus nótákat daloltak. Mindenáron le akart szállni a hintóról, hogy azokat följegyezze, mert Malinka költői lélek volt és etnográfus, aki gyűjtötte a köznép érzéséből fakadó virágszálakat, de Koperecki nem engedte. Ugyan ne okoskodjék, megkapja nálam az egészet összegyűjtve a skatujával együtt. Tette hozzá vigyorogva. Az elbájoló vidék itt-ott sárga, agyagos szántóföldeken folytatódott, amelyeket árkok, szakadékok szeltek keresztül kasul. Az erdővel borított hegyek kevésbé meredek aljából keletkezhettek e szántóföldek. A föld nem akart hozni itt is csak fát, borókabokrokat, árvalányhajat és páfrányt, de az emberek kényszerítették, turkálták, piszkálták. Terelmi kutya, azt, amit mi vetünk beléd, muszáj! Az út mellett néhány pusztai ház állt, istállók, juakol, béres házak, ispánlak. Ez már az én pusztám, mondál Koperecki. Ez az egyik. Még egy van ezen túl, a Kicka nevű, majd azt is útba ejtjük. Hát, ezt hogy nevezik? Ez a szedres. Hány hold a szedres? 2000. A fele szántóföld, de nem sokat ér a felese. Alkalmasint annál többet ér a másik fele. Dehogy a másik fele semmit se ér, erdő. Az erdőnek is nagy most már a becse, kivált, ha a kőszén elfogy, pedig elfogy. Emiatt ugyan elfogyhat, ezt az erdőt Isten útjának hívják. Egyrészt azért, mert az őseim vele együtt ebből szoktak ajándékozni fát leégett községeknek és épülő templomoknak, amiért a mennyországba remélünk bejutni, de az nem bizonyos. A lapokban azonban rendszerint bejutunk a nagy lelkű jelzővel és egyéb magasztalásokkal. Másrészt pedig azért hívják úgy, mert az út az erdőben csak ugyan gyakran vezet az Istenhez, amennyiben olyan veszedelem az erdőből fát hozni, hogy barom és ember szinte bizonyosan otthagyja a foga fehérét. De hisz akkor ez a kegyes ajándékozás inkább istentelenség. Egy kis családi flanc, ártatlan dolog ez. A családnak van magához való esze, ez az egész, sok helyen patrónus, tehát valamit tennie, adnia kell a világ szája miatt is. Nos, a megajándékozottaknak is legyen magukhoz való eszük, és várják be türelmesen, míg a kormányozható léghajó fel lesz találva, s alkalmassá téve a faszállításra. Közel a tanyákhoz néhány eke mozgott, gírhes apró ökrök vontatták kedvetlenül. Ott volt a szántásnál Klincsók György kasznár is, szépen kiszitt tajték pipából eregetve a füstöket. Koperecki a hintóhoz intette. Gurult az öreg úr, mint az ördög motolla, nagy lihegve a kövérsége miatt, amint pedig odaért, kivette szájából nagy alázatosan a pipáját, s függőlegesen leeresztve én azt maga mellett, a fejéről hirtelen lekapott sapkáját ráakasztotta a csutorára, nehogy valahogy szórakozottságból tiszteletlen módon a szájába vegye, még a méltóságos báró színe előtt áll. Na, mi az újság, Klincsók bátya? Kérdé a főúr nyájasan. Mi történt egy hét alatt? Semmi se nem nevezetesebb, felelte a kasznára maga tótos szókötésével. Van-e valami pénzé tehető porték a gazdaságban, mert nagyon meg vagyok szorulva. Ezek a főispánság nagy érvágás, aztán Trencsénben is megkeféltek az éjjel. Nincs pénzem, Klincsók bácsi. Gondolkozok. A homlokát dörzsölte szőrös kezével, mi alatt becsületes jó arca eltorzult. Talán a birkákat megnyírjunk? De már van késő beüti orrát tél. Ők nem szólják semmit, ahogy én ösmerek őket. Már tűnik birkákat, de ahogy a telet ösmerek, betalálja hegedülni nekik. Nem ködmön két birkáról lehúzni most nem jó, hanem fekszik padláson enyémen olyan ködmön, vagy 70, kiből birka már kiment. Találtatik ugyancsak egy ökörbőr is, ebből tudom én egy kis pénzt csinálni, mihez találtatik zsidó, no, az pedig találtatik. Miféle ökörbőről beszélünk? Hát a bimbóról, a tarkáról elhagyta minket, sóhajtott Klincsók, éppen tegnap előtt véradóra. Mi baja történt? Klincsók úr égre emelte szemeit. Isten tud, én azt gondolok vége gyengülésben múlt ki. Bizony nagyon soványok a többi ökrök is, jegyezte meg Malinka, meg lehet a bordáikat olvasni. Klincsók úr igyekezett menteni a becsületből, amit lehetett. Talán csak az enyém kövérségem mellett látszódja úgy. Ennek én vagyok az oka, szólt a főispán, mert kevés szénám és lóherém terem, s az a lovaknak, teheneknek kell, hát szecskára, árpaszalmára vannak szorítva. Én parancsoltam egy Klincsóknak, és ő ahhoz tartja magát. Elég nem igazságos az méltóságos uram, okvetetlenkedett Malinka. A szegény ökrök keserves izzadságából, munkájából hozza terményeit a föld, csak éppen ők nem kapnak belőle, hanem a parád és állatok fajják föl. Isten úgy segélyen, igaza van, kiáltott fel élénken Koperecki, mintha csak most jönne rá. Vesszek meg, ha nincs igaza. Hiszen a társadalomban is így van. Az emberek nagy és bölcs tömege is így alkotta meg a maga rendjét, a paraszt dolgozik és koplal, az úr pedig csinos kis dinereken megeszi a termények javát, és befög Malinka, magának igaza van. Gratulálok, Malinka, ejnye, de szent egy igaza, amit mondott. Egy fél óráig hajtogatta, hogy milyen talpra esett megjegyzés, de azért csak úgy hagyta a dolgot, ahogy eddig, csak a bőrök eladását parancsolta meg, és azzal a kövérlovak tovább indultak. Szeretem ezt a Klincsókot. Nagyon derék ember, és főleg szófogadó, dicsérte Malinkának útközben. Igaz, hogy nagyon rosszul megy a gazdaság alatta, de szeretem. Átkozottul keveset hajt a szedres. Ha nem volna a kicka, már régen kivicsorítottam volna a fogamat. A kicka tehát a jobbik birtok? Az is csak olyan, hanem van ott egy gazember kasznárom, egy bizonyos Fekete György, makacs kálvinista ember, akit el akarok csapni, mert nem akar rám hallgatni, és akármit rendelek, mindig az ellenkezőjét teszi. Sejtem már, mert nem vagyok én olyan nagy szamár, hogy éppen azért megy jól a gazdaság. Mindegy, mégis elcsapom, mert szeretem a jövedelmet, de még jobban szeretem az engedelmességet. Hát nincs igazam, Málinka? És mennyi már most a két birtokból az évi jövedelem, ha szabad az ilyesmiről kérdezősködni? Ráfizetek. Ráfizet? Kérdezte csodálkozva Málinka. Minek gazdálkodik akkor méltóságon? Minek? Förmett fel a báró némileg megbotránkozva az együgyű kérdése. Hát akkor miből éljek? Úgy értettem, hogyha talán bérbe adná méltóságod a birtokot. Ugyan hagyjam béket, kinek adjam? Zsidónak? Az kizsarolja a földet. Kereszténynek? Az nem zsarolja ki, de a bért sem fizeti meg. Bárcsak nekem lett volna ilyen két pusztám. Sóhajtott Málinka. Ne kívánjon olyat, barátom. Örüljön, hogy nincs semmije. A vagyontalanoké az ország, higgye meg nekem. Ne kísértse az Istent, Málinka. Hiszen most minden a többségeken fordul meg. Többségről beszél a miniszterelnök, és a miniszterelnököt támogató képviselő. Mind a kettő a többségből meríti létét. Többségről beszél a király is, mert a többség szavazza meg neki a rekrutát, a hadiköltséget és a civilistát. A többség az úr, és abban egy olyan szép szám, kopacska, mint Eszterházi. Egyik se több egynél. De kopacskának az az előnye van, hogy semmije sincs, és ha egyszer összetalál beszélni mindazokkal, akiknek nincs semmiük, kisül, hogy ők a többség. Félek, hogy észreveszik egy napon, és akkor ők az urakövék az ország. És maga mégis elég könnyelmű, hogy két pusztát akarna. Hát megvan maga bolondulva. Málinka, Málinka, ne legyen háládatlan a gondviselés jó téteményeivel szemben. Málinka sehogy se tudott tisztába jönni a principálisával, pedig megfigyelő lévén váltig igyekezett annak veséjébe behatolni. Hol nagyon okos embernek látszott, hol félbolondnak. Valószínűleg a kettőből volt összetéve, de ez se volt bizonyos. Mikor már egyes vonásokból megkonstruálta az emberét, akkor egy új fölbukkanó vonás halomra döntötte az egész képet. Így beszélgetések közt észre se vették, mikor egy völgykatlanban előtűnt a hitványkora Pecfalu fehér szalmafödeles házikóival, s fent a dombon hatalmas fenyőfák között a Koperecki Ódon kastély. Mária Terézia korabeli manzárt fedelével, zöld zsalus ablakaival és kiülő tornyával. Itthon vagyunk, barátom, amott a rezidenciám. A vakok közt csak ugyan király a félszemű. Soha még épület nem hatott annyira Málinkára, mint ez a vénfészek, pedig ugyancsak nem volt rajta semmi szépség. Az egyik oldalhoz egy dísztelen fészert ragasztottak, a fedelét pedig az új zsindej csúfította el, amellyel itt-ott befoltozták a korhat részeket. Mégis valami fönséggel látszott uralkodni az ütött kopott kunyhók között. Csak hamar behajtott a kocsis az udvarra. Az uraságot senki sem fogadta, csak a kos szaladt elejébe, hasonlóan a kutyához. Az udvaron egy tenyeres talpas szolgáló szép példánypontot kapart, amely incsiklandozó látvány jól esett Kopereckinek, étvágyát a hegyi levegő megnövelte. No, Ancsúra, hogy van az asszony? A méltóságos asszony ma kelt föl először a gyerekágyból. Hát a kis báró mit csinál? Ancsúra félre görbítette a száját, mely majdnem a fülőig ért, aztán vállat vont. Nézeget a kék szemecskéivel egyetmást? Mit beszélsz? Szólt közbe a báró mohón és vidáman. És mit nézegette, Ancsúra? Hát például engem is, ha bent vagyok. Ugyan erik, te golyhó, van is kit nézni, hogy téged nézeget. Hallja ezt, Málinka, már a lányokra nézeget a kis kéthetes Koperecki. Rohant fel a lépcsőken az emeletre, és meg sem állt, csak az asszony szobájában, aki még gyönge volt, a díványon feküdt, és Rozália, a komornája, regényt olvasott fel neki. A szoba túlsó szögletében bölcső ringott, és a kis Koperecki aludt benne. Pszt, ne kopogjon olyan nagyon, riadt fel Vilma. Alszik a gyerek. Olvasson, Rozália, csak olvasson. És te, hogy vagy, édesem? Köszönöm. És te? Rendbe jöttél a főispánsággal? Teljesen. 20-án lesz a beiktatás. Szent Isten, olyan hamar. A miniszterelnök kívánta, hogy siessek. De hiszen az lehetetlen, szólt a menyecske elképedve. A lakást nem lehet addig berendezni. Egy darabig a vendéglőben lakom, a megyeházán nem lehet. És én? Te itt maradsz, míg ott rendet csinálok, aztán eljövök érted. Atyám hogy van? Atyád jó ember, Vilma, ő derekasan viseli magát, most ott van Bontóváron. Hálával tartozol neki, Izrael, nagy hálával, de csak olvasson, kérem, Rozália, mert a kicsike felébred, ha nem hallja, hozzá van szokva a folytonos zümmögéshez. Mi? Pattant fel a báró harsogó kacajjal. Így csaljátok meg a szegény kis Kopereckit, a bölcsőde a gügyögő hangjait regényolvasásra akvirálod el szegénykétől. Igazán masztivér vagy, Vilma. Ezen aztán Vilma is elmosolyodott, és kikergette urát a szobából. Eredj, fölébreszted, úgy tudsz nevetni, mint egy medve. Hallottál-e valaha is medvét nevetni? Ne prézsmitálj, annyit eredj már, majd utánat küldöm a fiadat, ha fölébred. És a nagy brontes ember megjuházodva Lábujjhegyen tipegett el a kis bölcső mellett szobájába, de nem anélkül, hogy vágyjal szeretettel teli pillantást vessen a bölcső belsejébe, ahol csipkés vánkosokban kipirult arcocskákkal aludt a gyermek, szemei le voltak hunyva, ajkai körül pajkos amorettek játszadoztak. Szobájában néhány levelet talált, a legfelül egyet Bontóvárról, a Nosztipál írásával. Ez érdekelte legjobban. Kedves Izrael, így szólt a levél. Egy kis baj van Izraelben. A fogadtatás nem lesz olyan, mint reméltük. Ellenfeleink, kik részint az ex-főispánhoz ragaszkodtak, részint pedig azok, akik a megyében lakó gróf Topis Jánost óhajtották volna főispánnak, mindent elkövetnek, hogy a közvéleményt ellened hangolják. Elhíresztelték mindenfelé bogaraidat a szellemileg, műveltségileg képtelen embernek hirdetnek a főispáni méltóság viselésére. Klikkek szervezkednek, intrikák szövetnek minden vonalon. Hogy mi a céljuk, nem tudom, nem látom, hiszen voltaképpen nem is tehetnek semmit. Mindamellett szemmel láthatólag dolgoznak, s alkalmasint olyan hideg vagy esetleg csúfságos fogadtatást készítenek elő, mely aztán lehetetlenné tegyen. Hogy nyomást gyakorolnak embereinkre, az világos, a fogadtatásodnál szerepet vállalt egyének egyenként kezdenek visszahúzódni, egyiknek a lábán tájog támad, amely miatt nem húzhat csizmát, s nem mehet eléd be a küldöttséggel, a másiknak epekövei vannak, otthon kell ülnie, lemond a banketrendezésről. Egy harmadik egyszerűen azért lépett ki a funkcionáriusok közül, hogy azt mondja, ő nem tud tótul, hát mit keresen a főispán környezetében. Ezt a maliciózus kutyát, bizonyos Veszélyi Tamást, jó lesz visszaharapni, el ne felejtsd. Szóval úgy ítélem meg a helyzetet, hogy nekünk is tenni kell valamit, egy kis ellengőzt kifejteni, hiszen te tudod, hogy megy az ilyen okos ember, vagy már mi szerintünk. Tudod, hogy ehhez pénz kell. Azért hát haladéktalanul küldj biztos ember által 2000 birkát. Szívesen költenék a magaméből, de nekem most nincs. Ami pénzt magammal hoztam, elvesztettem. Itt még a kártyajárás is helyi érdekű, azaz a helybéliek nyernek. Csókold meg helyettem Vilmát és a kisunokámat, stb. Kopereckit kifárasztotta az olvasás, az öreg Nosztinak hallatlan rossz írása volt. Homlokán csorgott a verejték a betűk találgatásától is, de a kitalált tartalomtól még inkább. Mikor lecsapta a levelet, s véletlenül az áttellenes tükörbe esett pillantása, meglátván abban elszontyolodott ábrázatát, ökleivel fenyegette meg a saját énjét. Hát kellett ez neked, te mamlasz! Ehhez még két vagy három más névtelen levél járult, ugyancsak Bontóvárról, mindenféle gúnyolódással, fenyegetéssel, hogy a megyébe ne próbálja a lábát tenni, mert így meg amúgy jár. Szép zabtermésed volt az idén, Kopereczki, végzi az egyik névtelen jóakaró, maradj te csak otthon a jászolnál. Elfutott a szemeit a vér. Az ajtóhoz rohant, leszaladt a lépcsőkön az előcsarnokba. Bubenyik! Kiáltá dühösen. De csak Malinka ült ott az előcsarnokban egy rozzant biliárdon, az utitáskája mellett várakozva, hogy hát ő velem mi lesz. Nini, maga itt van, ennyi el is feledkeztem. Micsoda dolog ez, se szobát nem adnak, se semmit. Hol lehet az az átkozott bubenyik? Kiabálásaira előrohant a konyhából a szakácsné a varecskájával, meg a gránátos termetű Ancsúra, aki az előbb a pontyot tisztította az udvaron. Bubenyik a kertben van, jelentette Ancsura. A jégvermet fedeti. Micsoda jégvermet? Csodálkozott a báró. Nincsen nekünk jégvermünk. Van, kérem, alássan. E napokban ásták ki, mielőtt a méltóságos úr Pesten volt. De hiszen én nem adtam ki rá rendeletet, haragosan csóválta meg a fejét. Már ez a bubenyik is a nyakamra kezd nőni, már őt is el kell csapni. Szaladj el érte hamar! Maga pedig, Malinka barátom, jöjjön velem, elvezetem a szobájába, ám bár úgy látom, nem sokáig fog benne lakni, mert rossz híreket kaptam a vármegyémből, vagy mit is beszélek. Az ördögnek a vármegyé az nem az enyém. Jó, megálljon, ne nyúljon hozzá maga itt vendég, én viszem a táskát, és lehúzok azért 2 6-ost annak a zsivány bubenyiknak a fizetéséből. Az a látvány, hogy ő ahhoz milyen pofát vág, megér nekem 10 forintot. Haragos, sötét arca szinte kiengedett, megenyhült erre a gondolatra, aztán megindult a táskával a baloldali folyosón, és útközben megkérdi Malinkától, szereti a zenét? Magam is muzsikális vagyok. Akkor nyissunk be ide, mert innen legjobban élvezheti este az udvari zenekaromat. Egy tágas, ódon bolthajtásos, tiszta, de rozog a padlójú vendégszobába vezette Malinkát, az ablakok alatt, melyek a kertre nyújtottak kilátást, egy félig kiszáradt tó helyett terült el papsajtal, beléndekkel benőve, csak a közepén volt egy kis bokáig érő zöld pocsolya, ellepve harmatkásával. Az első, ami a kertben szemükbe tűnt, bubenyik volt, egy hiúzképű, fürge emberke, szürke kockás nadrágban, mely valamikor egy diplomatái lehetett, és egy kopott, kékes mándliban, melyet újkorában valami tímár vagy lakatos mester viselt. Ancsura kiáltásaira, hogy megjött az úr, lihegve futott a kastély felé a pocsolya partjain, és hallani lehetett a békák cuppogását, amint ilyetten visszaugráltak a tóba, amerre ment. Malinka legott megértette ebből, hogy mi legyen a báró udvari zenekara, hanem sokkal kíváncsibb volt arra, mi történhetett Bontó megyében, és mi az oka, hogy nem sokáig maradhat itt. Aggodalmasan fülkészte a báró arcvonásait, kérdést is intézett hozzá, de az kitért előre. Majd megtanulja, de előbb egy kis konferenciát tartunk Bubenyikkel. Maga is részt vehet benne. Ki a Bubenyik? Hát még nem mondtam, komornyikom. Ritka neveletlen ember, nagyon fogom nélkülözni, ha el kell csapnom, pedig körülbelül ott tartunk. De addig is tegye magát itt kényelembe, mint otthon. Az ancsura majd behoz tiszta vizet, és ami egyéb hozzátartozik a komforthoz. Nagyon köszönöm, méltóságos uram, de én nem vagyok finnyás ember, igen kevéssel megelégszem. Tudom, barátom, de ami jár, jár. A szobaleány behozza a szükséges macskákat, mindjárt kiadom a rendeletet. Milyen macskákat? Közönséges macskákat, mert sok egér van az épületben éjszaka, aztán cincognak, rágcsálnak, kaparnak és futkároznak, mint a csikók a szabad szérűn, és nem hagyják az embert aludni. Ennek ellensúlyozására macskákat nevelek, és büszkén mondhatom, kitűnő saját tenyésztésű macskáim vannak, prima macskák szavamra. Alig várom, hogy valahol macska kiállítás legyen, mert ott én fogom elnyerni a nagy díjat. Bubenyik egy nagy kamrában éhezteti őket a beeresztés előtt. Ez teszi őket kiválóan fogékonyakká feladatuk teljesítésére szívós állatok. Ezek nem teszik velem azt a szemtelenséget, amit Bimbó tett a szedres pusztán, hogy kilépett a papucsaiból. Ezek föl se veszik az éjséget, és minél jobban éheznek, annál derekasabban dolgoznak. Ja bizony, sok minden kell egy jól berendezett falusi úri háztartásban. El kell magát látnia az embernek. Ha sok vendégem van, akkor néha csak egy-egy macska jut az egyablakos szobákra, a 2 ablakosokra 2 jár. Most azonban önnek annyi macskát adhatok éjszakára, amennyit éppen akar. Köszönöm, elég lesz 2 is. Úgy fog aludni mellettük, mint a tej. Kivált, ha, mint mondta, szereti a békakuruttyolást. Én részemről ki nem állhatom a békákat, olyanok, mint a papok, ha felágaskodnak, csak hátra látnak. Azért legokosabb, ha nem ágaskodnak, nem mozognak. Kopogás zaja szakította meg a báró különös okoskodásait, Bubenyik nyitott be lihegve. Itt vagy híres? Örmet rá a báró gúnyoros, rikácsoló hangot. Ilyenkor kell jönni, mi? Bubenyik vállat von. Mit tudtam én? Nem hallottam a kocsi zörgést, hát itt vagyok most, ha kellek. Úgy ám, de a vendégtáskáját nekem kellett behozni. Bubenyik erre is vállat von. Nem tört el benne a keze? Mondá félváról. Nem ám. Felelte a báró csendesebben, ami csodálkozásba ejtette Malinkát. De a fizetésedből levonok ezért 2 6-ost. Majd kihúzom én azt 2-szeresen valahol a méltóságos úr bőrén, úgyhogy észre se veszi. Majd vigyázok a körmödre, imposztor, hol csavarogtál, hé? A jégvermet csinálom a kertben, odalent a hársaknál. Hát mondtam én neked, hogy csinál. Mérgesen toppantott a lábával. Hogy mersz engedelmem nélkül? Említette, hogy jó volna egy jégverem. Igen, de költséget nem engedélyeztem rá, hiszen nem is került az semmibe. Ingyen ásták ki a parasztok, ugye?
Horkant fel Koperecki, és újonnan olyan dűbe hozta magát, hogy a fogait is csikorgatta. Nem mondom, hogy ingyen, mert...
No, látod, mert még ők fizettek, hogy engedjen meg. Meg vagy te veszve, Bubenyik, félre beszélsz.
Bubenyik előújságolta erre, miképpen történt a jégveremásás.
Ő,
mármint Bubenyik, elhíresztelte az öreg nyugalmazott Kulcsárné útján a falusi parasztok közt a régi regét, mely a kastélyhoz fűződik, hogy ugyanis a török világban Koperecki Balázs kincseket ásott el valahol a kastély kertjében vagy udvarán, mikor a törökök elől menekült. Amint aztán mindenütt ezekről meséltek a kapzsi parasztok a kocsmában, a kovács műhelyben és a malomban, két egymás után következő éjszaka egy-egy kis cserép szirkében spiritus gyűjtött meg a kertnek azon a helyén, ahová a jégvermet ő méltósága tervezte múltkor beszélgetés közben, gondoskodván róla, hogy ezt a csacska cselédségből többen meglássák. És íme mi történt? Harmadnap fölkereste egy csomó összeszövetkezett paraszt, megkérték titokzatosan, engedje meg nekik, miután most nincs az úr otthon, az ásatást azon a helyen, ahol a tűz kigyúlt, mert ott lenni kell valaminek. Bubenyik ellenkezett. Ott kincs van, mondá, nem vagyok bolond, hogy megengedjem. A parasztok a józan eszére appelláltak. Akkor volna maga bolond Bubenyik, ha nem nekünk engedné megtalálni, mert mi a felét adjuk magának, de ha a báró úr ásatja ki, legfeljebb 10 forintot vett.
Úgy ám, de az a 10 forint legalább biztos,
ellenveti Bubenyik. A ti osztalékotok pedig nem biztos. A parasztok összesúgtak most maguk közt, és a 10 forintot összerakva előre felkínálták, ha szemet hún az éjjeli ásatással szemben. Így történt aztán, hogy tegnap előtt éjjel kiásták a jégvermet ebben a szorgos munkaidőben, mikor minden épkézlábember szántással, vetéssel van elfoglalva. Koperecki a hasát fogta nevettében, minden baját egyszeribe elfelejtvén, majdnem újjongott örömében. Bubelnyicsek, Bubelnyicsek, ó, de csókolni való gazember vagy. A bárónak hirtelen komolyra hosszabbodott meg az arca, és így folytatá. De ha te ilyen ravasz vagy, Bubenyik, akkor én egy fogaskérdést intézek hozzád. Az apósomnak 2000 forintot kell küldenem, mégpedig mindjárt holnap, azután nekem is szükségem van 1-2000 forintra az installációhoz. Adj hamar tanácsot, honnan szerezzem meg? Vegyem föl a takarékpénztártól. Ott már kimerítettem a hitelemet. Úgy ám, de fölfrissült azóta. Mitől? Hát a prágai örökség kutya? Kérdezte Bubenyik kedveskedő pislogva. Nem kutya, felelte a báró, hanem a kutyák kezén van, Bubenyik, prókátorok kezén pör alatt. Bubenyik erre sem jött zavarba. Próbáljunk a vagyinai zsidótól kérni, van annak elég? No, az nekem is eszembe jutott, csak hogy már 2 évvel előtt. Azóta mindig azt csinálom, de már nem lehet többé. Akkor aztán nincs más hátra, vélte Bubenyik, össze kell hívni a főkötő őröket. Koperecki felszisszent ettől a szótól, mint akit a kígyó csípett meg. A főkötő őröket? Dadogta és szemei kitágultak a rémülettől. Nem, nem, Bubenyik, múljék el tőlem ez a keserű pohár, gyengék az idegeim, nem bírom a nősírást, Isten úgy segéljen, nem bírom meg. Pedig más mód nem igen van. Koperecki dühösen száguldott fel s alá a szobában, egyszerre megállt Malinka előtt és felsóhajtott. Inkább lopnám azt a pénzt, inkább lopnám. Majd megint végigmérte a szobát, vagy 4-szer, és agyoncsapott a tenyerével egy pókot a falon, mely játszik kedve leleszkedett talán mennyezeti hálójából egy finom szálon, aztán tompa, sötét hangon egyezett bele mindenbe. Hát, csak csináld meg, Bubenyik, de úgy, hogy minél kevesebb bajom legyen. Vigyázz, Bubenyik, úgy csináld, hogy meg ne öljenek.